Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit. Álmos bácsi azzal kezdte az előbb, hogy majdnem mindenkit ismer, én meg azzal folytatom, hogy szinte senkit nem ismerek. De hogyha Tiszántúlon lenne a konferencia, akkor én is azt mondhatnám, hogy szinte mindenkit ismerek legalábbis arcról, mert én ott vagyok egy kicsit még mindig otthon, hiába vagyok már másfél éve Budapesten, de még valahogy mindig az a körzetünk, és azt tartom hazámnak végső soron. Testvérek, az Isten igéjét a Timóteusi első levél 4. fejezetének a 6. verséből olvasom a program szerint, ahol ezt olvassuk. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követője lettél. Az volt bennem, testvérek, hogy mivel az időnk az rövid, rövidre van szabva a szolgálatnak az ideje is, ezért én azokról a dolgokról szeretnék beszélni, amit ennek az igének a kapcsán Isten a szívemre helyezett. Örülök, hogy ezt a szót hallottuk, hogy bizonyságtétel, mert valóban hadd legyen erről szó, hiszen ez olyan nagy téma, hogy mivel táplálkozunk. Én nekem inkább ilyen kérdések jöttek elém, hogy miért is táplálkozik Timóteus, miért kell táplálkoznunk, mivel táplálkozunk. Nem mindegy, hogy mit eszünk meg. Mert azt tapasztalom a hívők közösségében is, hogy nagyon sokan olyan mindenevők akarnak lenni. Hogy ide nekem az oroszlánt is, és teljesen mindegy, hogy mit eszünk, csak az a lényeg, hogy együnk. Hát ez az ige nagyon világosan beszél arról, hogy nem mindegy, hogy mivel táplálkozunk. Amit ebben az igében észrevettem, és ami a péteri levélben is Péter írja, és nagyon hangsúlyos a táplálkozás tekintetében, az két dolog. Az egyik az, hogy a táplálkozásnak van oka. Hogy olvasuk itt az igében? Azzal az igével táplálkozol, amelynek követője lettél. Hát ez az oka, hogy Timóteus Isten igéjének a követője lett. Vagyis Jézus Krisztust követi az ő életében. Ezért táplálkozik. Péter mit ír az első levelében? Azt írja a 2. fejezetben, mint most született csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Hát ott is az ok. Azért mondja, hogy vágyakoztok a hamisítatlan tej után, mert ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Ugyanis az Isten igéje nagyon világosan leszögezi, amit itt Laci bácsi kezdett mondani, már féltem, hogy lelövi ezt a poént, hogy, tehát ez nem poén, bocsánat, az Isten igéjének a tanítása, hogy valóban táplálkozni csak az újjá született élet tud és akar. Mind a kettő hangsúlyos, tud és akar. Mert addig, míg valaki újjá nem született, addig a táplálkozásról miért beszélünk? Ugye? Mikor az én első gyermekünk megszületett, mi első gyermekünk megszületett, és tessenek elképzelni, hogy december 24-én hoztuk haza a kórházból. 00:30. 3-kor kezdődik az első istentisztelet, aztán olyan 8-kor jövünk ki az utolsóról, és otthon semmi. Na, a gyerek nem tud szokni, hát gyorsan behívtam a védőnőt, az orvost, hát ha tudom, hogy karácsony este van, de könyörüljetek rajtunk, hát mit adjunk ennek a gyereknek? Hát ez itt fog éhen halni. Másnapra, első, hogy már a másodiknál hal, minden már nincs ilyen probléma, de az elsőnél még az ember azt hiszi, hogy jaj, rögtön éhen hal. Hát mit adjunk neki? Nem volt otthon semmi. A gyógyszerész is hívő ember volt, felköltöttem, te adjál egy tápszert legalább, aztán majd rendezzük a többit, csak gyorsan adj egy tápszert. Mert addig nem kellett, míg nem született meg, meg míg nem volt otthon, hogy nem kellett gondoskodni táplálékról, mert nem eszik még, legalábbis nem nekem kell gondoskodni róla. És az elmúlt hetekben történt, hogy a valahonnan felhívnak, és elmondja valaki, egy gyülekezeti szolgáló, hogy ő az utóbbi időben nem növekedett, nem fejlődött. Mondtam neki, a atyafiaknak, mondjátok meg neki, hát miért fejlődött volna?
ha újjása született?
Hát miért, mit fejlődött volna?
Az az élet táplálkozik, növekszik, fejlődik,
amelyik élet újjá született élet.
Krisztus követő élet. Ezért beszél az Isten igéje az táplálkozásnak az okáról.
Egyszerre kérteni?
Mert ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Miért ízleltétek?
Mert elvetted rólam bűneim terhét.
Mert jóságos vagy, elvetted az ítéletet. Megbocsátottál nekem Jézusért. Ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Az ilyen ember pedig, aki ízleli, hogy jóságos az Úr, elkezd táplálkozni ennek az Úrnak az igéjével. Ennek az Úrnak az üzenetével. Falun figyeltem meg, mikor még falusi pap voltam, ahogy az egyik tanárom mondta mindig, és ahogy a kis csirke kikelt a tojásból, rögtön már a doboznak, vagy a kosárnak már az oldalát csipegette. Azon nyomban. Mert azon nyomban bele van táplálva, hogy neki enni kell. Neki táplálkoznia kell. És azon nyomban elkezdett csipegetni. A táplálkozásnak Isten igéje szerint van célja. Ez pedig a Biblia szerint kettős. Akár a Péteri levelet olvassuk, akár a Timóteusi levélből. Ez a kettő pedig az egyik a növekedés. Azt mondja, hogy hamisítatlan tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek. Tehát az egyik az, hogy növekedés. Először tejnek italával, aztán tudjuk, most erről nem fogok beszélni, hogy keményebb eledellel is. Aztán még mindig jól esik sokszor a tejnek itala, ezért járunk evangelizációra. De még mindig jól esik néha-néha a tejnek itala, de már a töltött káposztát is megírom emészteni. A Timóteusi levélben pedig az ok, az, hogy jó szolgája leszel Jézus Krisztusnak. Tehát jó szolgája leszel Jézus Krisztusnak. A cél. A cél az, hogy tanítsd a testvéreknek, ezt tanítod a testvéreknek. Tehát amivel te is táplálkozol, azzal táplálj másokat is. Nem úgy van, hogy megvan a te táplálék, aztán a többieknek meg mindegy, valami jut majd, hanem azt mondja, hogy ezeket tanítod a testvéreknek, és jó szolgája leszel Jézus Krisztusnak. Éppen ezért, testvérek, ha valaki nem táplálkozik, vagy nem akar táplálkozni, ott is baj van, és ott is baj van, ha valaki nem az igaz hit és tanítás igéivel akar táplálkozni. Mert nem mindegy, hogy mivel táplálkozunk. Ez a második, amit Isten rám helyezett, a szívemre helyezett, hogy nem mindegy, hogy mit eszünk meg. Nem mindegy, hogy mit eszünk meg. Nekem a fiam olyan nagyon ínyenc. Neki az is fontos, hogy ki legyen díszítve. Ugye, mindig eszembe jut egy dadogós ember, aki bement a mézes kalácsokhoz, és dadogva elmondja, most én nem így mondom, mert hosszú lenne, hogy kér egy mézes kalácsot. Meg odaadja neki a mézes kalácsos, legyen benne szív, tükör is, tesz tükröt, legyen benne ilyen cirkalmazás, olyan, és akkor a végén megkérdi, hogy becsomagoljam? Nem, helyben fogyasztom. Tehát az én fiam is ilyen, hogy legyen benne cirkalmazás, hogy ki legyen díszítve, narancsszelet, saláta, és apa, így a jó, így a szép. Szóval ez arra, hogy ha valamit kapunk, azt megnézzük, hogy milyen, ugye, hogy mit eszünk meg. Valamit elénk tesznek, hát azért nem mindegy, hogy mit tesznek elénk, hanem megnézzük, hogy mit eszünk meg. És testvérek, én úgy látom, itt főleg Budapesten látom, hogy van egy olyan nagy kavalkád a gyülekezetekben, hogy majdnem azt lehet mondani, hogy amit eléjük tesznek, azt megeszik. És az Isten igéje azt mondja, hogy nem. A hit és igaz tanítás igéjével táplálkozunk. Mennyi mindent megeszünk? Egy ember, nem tudom, tetszene tudni, hogy egy ember egy évben körülbelül mennyi kaját eszik meg? Azt írják, hogy egy közepes étvágyú ember 540 kilót eszik meg egy évben. Több mint 5 mázsa kaját. Hát lehet, hogy én 6-ot eszek a testvérek meg közül, 2-t, 2 mázsát, nem tudom. Tehát egy közepes étvágyú ember 540 kilót eszik meg. Mit eszünk meg lelkiképpen? Mennyit eszünk? Meg milyet eszünk? Milyen a mennyisége, és milyen a minősége? Annak az ételni megeszünk. Néhány évvel ezelőtt olvastam egy újságban, valahol a délvidéken egy vasas megette a kerékpárját. Másfél év alatt, hát gyomorsabb kérdése, testvérek, megette a kerékpárját. Ugye? Mert hát ő, mit tudom, kuriózum akart lenni, na de tudjuk, hogy ez azért nem egészséges. Ugye tudjuk, hogy ez azért nem egészséges. Aztán jönnek, hogy a magyarok ezt tesznek, zsírosat esznek, ilyet esznek, olyat esznek, stb. Zöldséget kéne enni, ezt kellene, azt kell enni, a táplálkozást. Nagyon sokszor mi tudjuk, erre szakemberek vannak, újságok vannak, könyvek vannak, előadásokat tartanak, meg ilyen kiegészítő, meg olyan kiegészítő. De testvérek, az a kérdés, hogy lelkiképpen mit eszünk meg. Timóteus nem evett meg akármit, és nem is akart megetetni az emberekkel akármit. A hit és az igaz tanítás igével táplálkozott. Én most nem akarom, mert felveszik, én nem szeretem, ha... Csak azért nem szeretem, ha felveszik, mert akkor azt nem mondhatok olyat, amit esetleg országosan hallanod, de most elhűlnének a testvérek, ha példákat mondanék, amiket hallottam én. Hogy mikkel etetik az embereket, sokszor még gyülekezetben is. Mivel etetik az embereket? Egészen elképesztő, nem akarok botránkoztatni, inkább nem mondok semmit. De tessenek elhinni, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy mit eszünk. A tavaly tavasszal történt, hogy találkozok valakivel, akit ismertem már korábbról, mert egy hát viszonylag jó csengésű budapesti gyülekezetben volt hitoktató. És mondja nekem, hogy kérdem tőle, hogy hogy van, mit csinál, és mondja nekem, hogy hát tetszik tudni, én most a ferences templomba járok. Micsoda? És azt mondja, hogy jaj, mert tetszik tudni, ott is Krisztust hirdetik. Tessenek elképzelni, amikor ezt hallom, kezemben egy csákány volt, mert dolgoztam. Szóval nagyon jó, hogy Jézus Krisztus megváltoztatta a természetünket, mert régi életemben talán ezt a csákányt én felemeltem volna. Most meg Isten lelke azért lecsendesített hirtelen, és azt annyit kérdeztem tőle, hogy tessék mondani, melyik Krisztust hirdetik. Ott is Krisztust hirdetik. És melyik Krisztust hirdetik, azt mondja meg nekem. Hát nézett. Melyik? Hát igen, mondom. Hát nem tudja a Szentírásból, hogy ha azt mondják nektek, itt van a Krisztus, ott van a Krisztus, ne higgyétek. Mert hát erre felkészített bennünket. Ami Urunk, hogy sok Krisztust fognak hirdetni. Sok Krisztusról fognak beszélni. Itt a Krisztus, ott a Krisztus. Itt az igazság, ott az igazság. Mi mondjuk a tuttit? Hadd kérdezzem meg, hogy melyik Krisztus hirdetik. Elámult rajta. Aztán karácsonyra megajándékozott 2 CD-vel, hogy hallgassam csak ezt meg. Egy szerzetesnek az előadásai. Hát igen, magával ragadó volt, mert azért vettem magam január táján. Hát mondom, csak bele kéne már hallgatni ebbe, hogy mit adott ez ide nekem. Hát nem adnám senkinek oda. Nem adnám senkinek oda. Alig telt 3 perc, legalább 5 tévtanítás volt benne. Így látszólag nem. De akinek van füle azért, és tudja, hogy mi az igaz tanítás, ezért, testvérek, nincs mese, az Isten népének ismerni kell az igazat. És azt így lehet, ezt most így hamisít, úgy nem, hanem azt mondják, hogy nézzétek, ilyen az igazi. És ami nem ilyen, az hamis. Ez az igazi. És ezért nem spórolhatjuk meg, és nem úszhatjuk meg
hogy az igaz tanítást ismerjük. De nem tudjuk hozzá hasonlítani esetleg a többi. És ezért van az, hogy jönnek kedves atyafiak, hoznak őrtorony újságtól kezdve mindent, tessék megnézni, hát nem is olyan rossz ez. Mondom neki, hogy kedves testvére, volt a maga lakásában egér valamikor? Volt. Tett csapdát? Tett. Mi betette bele a mérget? A kolbászba, meg a téli szalámiban. Mert nem sajnáltuk, csak hadd egye meg. Bele van csomagolva a méreg. A hit és igaz tanítás igéi viszont táplálóak, igazak, Istentől valóak, hasznosak, sok mindent mond róla még Isten igéje. Igaz, hogy hasznos. Mindenre hasznos. A teljes írás Istentől ife és hasznos. Miért olyan fontos ez, testvérek? Ezt tudom, hogy én is harcolok sokakkal, akik ezt nem írják alá, de nem engedhetek belőle. A múltkor azt mondtam valakinek, bejön beszélgetni valaki, mert ő 15 éve megtért. Elkezdünk beszélgetni, kiderül, hogy én nem kétlem, hogy megtért, ezt Isten tudja, látja, ez az, az ő ügye. De kiderült, hogy az igaz tanításról vajmi keveset tud. Vajmi keveset. És mindig oda lyukadtunk, hogy ott maradt benne. Benne maradt a slamasztikában. Nem tud kijönni. És akkor mondom neki, hogy tessék nézni, ez olyan, a megtérésükor valaki mondjuk kap egy új, szép gépkocsit. Megvan a gépkocsi. De mit kell csinálnia? Meg kell tanulnia a kresszabályokat is. Nem mondhatom azt, hogy ülj bele, aztán menjél, vezest. Hanem tanuld meg a kresszabályokat. Hát ez a hit és igaz tanítás igény. Új életed van. Újjá szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. De ez nem mentesít engem az alól, hogy a kressz szabályokat azt tanuljam meg, hogy hogyan közlekedjek a hívő életben, hogyan menjek a keskeny úton. Mentesít bennünket, testvérek? Nem. És ezért vágják át a református népünket, ezért vágták át ilyenekkel, ilyen blőd dolgokkal, hogy úgyis egy Isten van. Ugye? Mindegy az, hát nincs református Isten, nincs katolikus Isten, nincs baptista Isten, úgyis egy Isten van. Egyébként a Biblia azt mondja, hogy van sok Isten és sok Úr. Maga a Biblia, tessék megnézni. Van sok Isten és sok Úr. Melyik Isten tiszteled? Melyik Isten? Ugye Pál elmegy Aténba és azt mondja, hogy ugye, itt van a sok... Nagyon istenfélőek vagytok, de tudjátok, van ott egy utolsó az ismeretlen Isten. Na én azt az ismeretlen Isten hirdetem nektek, akit ti nem ismertek. Tiszteltek, de nem ismertek. Igaz tudomány nélkül és igaz tanítás nélkül az ember tiszteli Isten, de nem tudja, hogy kit tisztel. Tessenek megnézni. Nem tudja, hogy ki az, akit ő tisztel. Nem tudja, hogy ki a mi Istenünk. Most erre kértek, hogy vasárnap este erről szolgáljak, és azért vagyok most benne, hogy ez is egy tétel. A Bibliának egy nagy ki a mi Istenünk. Milyen a mi Istenünk. Mit tudunk róla? Nekem is szenzációs volt, mikor nekiültem készülni. Sorba venni, hogy ki a mi Istenünk. Vajon azok, akik úgymond vallásos életet élnek, tudják, hogy ki a mi Istenünk? Mit tanít ő a Szentírásban? Az igaz tudományhoz ragaszkodnak-e? Nem tudunk engedni belőle. Nem tudunk. Miért nem tudunk engedni az igaz tanításból? Erre is egy példát mondok, amit vasaréten is elmondtam valamelyik csütörtök esti szolgálatban, és aki ott volt, attól bocsánat kérek. A piacra, annak idején, mikor még jártam, nagybani piacra jártunk, mert nagy volt a család. Az előző gyülekezetünkben volt 50 ellátottunk is, 50 öregünk. Így szoktuk mondani, hogy nagy a család. Ezért a kis buszt megpakoltuk terménnyel. És akkor nagyon sokszor előfordult, ugye ott zsákszámra kellett venni valamit. Két zsák káposztát, nem úgy, hogy kérek egy kilót, vagy egy fejet. Kérek két zsákkal.
És akkor nagyon sokszor előfordult, hogy az árus nem volt ott. És akkor rábízta a szomszédjára, hogy te áruld már az enyémet is. Addig, míg elmegyek kávét inni, mit tudom én, egy kolbászt venni, vagy valamit. És akkor megyünk, és akkor mindenki. Hát én úgy voltam vele, hogyha nagyon soknak találtam, azért alkuttam. Ha meg borzasztó kevésnek találtam, inkább még többet adtam érte. És de előfordult, hogy sok volt kiírva, nyilván az ember nem lehetne kevesebbért. Mit mondott a szomszéd árus? Tessék nézni, nem az enyém az áru. Én nem engedhetek belőle. A gazdája engedhet belőle. Én nem engedhetek belőle, mert nem az enyém. Mit mond az Isten igéje? Az én tudományom nem az enyém. Nem engedhetek belőle. Éppen ezért az igaz tanítás mércéjét nem szállíthatom le. Ja, ha ezt nem tudod átugrani, hát nem baj, akkor egy kicsit majd lejjebb visszük a mércét, amit át tudsz ugrani. Nem vihetem lejjebb a mércét, mert nem az enyém. Értjük? Az igaz tanítás nem a miénk. Mi is kaptuk. Amit én is úgy kaptam, mindig azt adjuk előtökbe. Amit mi is eszünk, arról beszélünk. Ami nekünk is ízletes, azt próbáljuk, jaj, csak te is megennéd. Az igaz tanítás igéihez ragaszkodni. Testvérek, ugye, ma olyan világ van, amikor mindent össze akarnak mosni. Mindent össze akarnak mosni. És ha már valaki megemlíti Krisztust, hát milyen jó, hát mégsem Mohamedet említette. Milyen jó, hogy Krisztust emlegeti. Hát azért mégsem Mohamed vagy Kristán. Múlt héten kezembe került egy újság Szabolcs megyéből. Írja valaki, hogy bement a kórházba, és hát az orvos milyen rendesen bánt vele. Történetesen az orvos Mohamedán vallású. A cikknek a címe, tetszenek tudni mi volt? Ami közös Istenünk áldja meg őt. Közös Isten. Rögtön megütötte a szememet, meg fülemet. Hát itt mi az, hogy közös Istenünk? Mi az, hogy közös? Mohamedán, mi az, hogy közös Isten? Hát én tudom, hogy ő mire gondolt, ugye a gyökerekre, én tudom, hogy ő mire gondolt, de bocsánat, mi az, hogy közös Isten? Milyen a mi Isten képünk? Az igaz tanítás igéhez ragaszkodunk el. Az igaz tanítás igéhez. Tudjuk-e, hogy mi az igaz tanítás? Ezen nevelkedett már Timóteus. És ezt akarta átadni másoknak is. Amikor 14 éves lettem a faluban, ugye Tisza parton nőttünk fel, és hát mindig mentünk a Tiszára. 14 éves koromban az egyik halász meghalt, felesége eladta a csónakot. Hát én megvettem a csónakot, és bórolt pénzemből. Milyen jó, meg is volt a csónak, egészen addig, míg a feleségemet meg nem ismertem, mert ő nem tudott úszni, aztán azt mondta, hogy vagy én, vagy a csónak. Tehát az, hogy én izguljak, hogy te ott fúsz bele, hát... Ugye én már 25 éve nem kell mondani, hogy akkor melyik maradt meg. A csónaknak kellett menni, ugye? És 25 évvel ezelőtt. De tessenek gondolni, hogy a csónakot ugye azért, hogy a Tisza, vagy a víz el ne vigye, ki kellett kötni. Ezt úgy csináltuk, hogy egy hatalmas lánccal, 5-6 méteres lánccal egy parton levő nagy fához kikötöttük. Ez volt az alap, hogy el ne vigye semmi. És aztán, mivel jöttek a hullámok, a csónak elkezdett billegni, akkor nagyon könnyen hozzáverődött a szomszéd csónakokhoz. Ugye, és akkor azt kellett csinálnunk, hogy két nagy ruddal, egyik oldalon, másik oldalon, és az a két rúd között a csónak billeghetett, de már a másik csónakra nem tudott neki menni. Ez a kép mindig azért élt bennem, mert legfontosabb az, hogy Jézus Krisztushoz vagyok láncolva. El nem szakaszt tőle már sem élet, sem a halál. Vagy egy másik élet. Szerelmeddel kötözve meg, dicső, boldog király. Kebleden jól kikötött. Ez az alap. És ott van a két rúd. Mit gondolnak a testvérek, mi ez? A heidelbergi káté és a második helvét hitvallás. A két rúd. ami tartja, hogy ne ütközzön neki, ha jön a hullám. Mi ez a hullám? Hogy mondja az ige? Ha jön a tanításnak akármi szele. Ugye? Mert az fogja fújni ide-oda. Hozzáütközik a másikhoz. Hozzáütközik más vallásokhoz. Hozzáütközik más nézetekhez. Felfogásokhoz. Ha megengedhetjük, hogy összetörje a csónakomat? Hogy hajótörött legyek a hit dolgában? Ugye ezek bibliai fogalmak, ismerjük. Megengedhetjük? Testvérek, nem. Nem. Éppen ezért én most nagyon örülök, hogy a gyülekezetben négy csoportban taníthatom a Heidelbergi KT-t. És nem csak nekem jó, hanem a testvéreknek is. Tehát az ottaniaknak is. A 45 felnőtt konfirmandusunk tanulja. A legöregebb 84 éves. Most fog konfirmálni. És tanulják a Heidelbergi KT-t is. Megyünk, hétfő esténként pedig megyünk fejezetről fejezetre, kérdésről kérdésre. Na mi van mögötte? Mi a tanítás, testvérek? Nem úszhatjuk meg. Nincs olyan, hogy megtértél, az minden rendben van. Van örök életed, persze. De a növekedés, a fejlődés. Meg kit fogsz te táplálni, ha te magad se? Tudod, hogy mi az igaz tanítás? Hogy fogod továbbadni, továbbmondani Istennek a tanítását? A hit és igaz tanítás igéivel táplálkozol. Éppen ezért, testvéreim, döntő dolog, hogy ez a tanítás ismert legyen előttünk, kedves legyen nekünk, ízlelgessük együtt, és ezen táplálkozunk. Ez a lelki vezetőnek feladata és kötelessége is. Most itt, mint Timóteust, mint lelki vezetőt kötelezi el Pál. Ezt tanítod, hogy mondja, ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Jézus Krisztusnak. A hívő ember pedig jó szolgája akar lenni Jézus Krisztusnak. Ezeket tanítod a testvéreknek. Tehát azt jelenti, hogy ezeket tovább is adjuk. Calvin azt mondja, hogy az hívő ember egész szolgálatában másra nem szabad törekednie. Ha másra törekszik, itt az igaz tanítás igéinek továbbadására, lehet, hogy emberektől fogtapsot kap, ha másra törekszik. Lehet, hogy emberileg sok tapsot kap, de az Isten előtt nem lesz kedves. Ugyanis az a tapasztalom, testvérek, hogy nem mindig népszerű az igaz tanítás. Nem mindig népszerű, de nekünk nem is népszerűek kellene lenni. Nekünk nem, a hívő embernek nem népszerűnek kell lenni. Ígeszerűnek kell lenni. Nem tapsolnak neki. Nálunk se tapsolnak sokan. Tessenek elképzelni, nálunk se tapsolnak sokan, akik össze akarták ott mosni, hogy mindegy az, hogy mi. És akkor kérdezem, hogy hova jár a gyereke, hova jár az unokája, hívő testvéreknek. Jaj, hát oda jár, mert ott van az utcájukban egy templom. Hát ugye közel van, hát csak át kell menniük. Nagyon jó, ha közel van. De nem ez a kérdés, hanem az, hogy mit eszik ott. Mit tanítanak ott? Mit tanítanak ott? Amíg az egyik templomban, na csak mondok egy példát, mert a múltkor ezt hallottam, azt mondják, hogy ugye az 5000 ember megvendégelése. Hogy mi volt ott a csoda? Na mi volt ott a csoda? Hát az, hogy amikor a kisfiú elővette a kenyeret meg a halat, a többi is megszégyelte magát, és ők is elővették. Na csak hogy tessenek érteni, hogy miről beszélek. És ez volt a csoda, hogy a többi elővette a kenyeret meg a halat, mert szégyelte, hogy ők addig eltitkolták, és ezért lakott jól mindenki. Ez beletartozik a testvérek szerint a hit és igaz tanításnak a tárgykörébe? Ugye, hogy nem? Ugye érezzük. De még mondhatnék extrábbakat is, csak tényleg nagyon fogom magam, hogy ne mondjam. Ugye? És múltkor, na, még egy az. Meghal egy néni, ott van a fél város a temetésen, mert nagyon ismerték, kitűnő süteményeket sütött. Lelkész társunk temeti, most már az Úristennek süti a süteményeket. Például. De nem mondom tovább. Testvérek, ilyenekre gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy hit és igaz tanítás. Hit és igaz tanítás. Sok mindent olvasunk, látunk, hallunk, tapasztalunk. Nem. Nem. Nekünk legyünk hálásak, hogy megvannak. Nekünk megvan az étrendünk. Mert van Bibliánk. Mit mond a Lukás 16-ban? Az ige. Van Mózesük, és vannak prófétáik. Ott abban kiérezhetjük azt, hogy ez elég, elég az üdvösségre. Mert ha azokra nem hallgatnak, az semmi nem győzi meg őket. Van étlapunk. Vannak magyarázatok. Van heidelbergi kátink. A 21. kérdésben vettem észre a múltkor ezt, hogy azt teszi fel a KT, például csak, hogy lássák a testvérek, mit kell hinni a keresztény embernek. És nem az kérdő, hogy kiben kell hinni a keresztény embernek, hanem az, hogy mit kell hinnie. Mert ne azt a kérdést tegyük fel, hogy kiben kell hinni. Hát fél Budapest azt mondja, hogy Istenben. Fél Budapest, állítom, ugye? Vagy Magyarország 80%, vagy Jézusban kell hinni. De nem az a kérdés, hanem az, hogy mit kell hinni a keresztény, és jön sorba, mit hiszel a fogantatásról, mit hiszel a születésről, mit hiszel a testetöltésről, az inkarnációt, mit hiszel a feltámadásról, mit hiszel a mennybe menetelről, mit hiszel az örök életről, mit hiszel a bűnbocsánatról. Hát testvérek, ne akarjuk megúszni, hogy én Istenben hiszek. Ugye? Én Istenben hiszek. Na és melyik Istenben? De az, hogy arról az Istenről, akiben hiszel, mit hiszel róla? Hogy ki ő? Hát ezt meg honnan ismerem meg? Hát a kijelentésből. Amit kijelentett nekünk. És vannak nagyon jó, tiszta, evangéliumi magyarázatai, hitvallásai. Meg kell ismerni. Az igaz tanítás igével táplálkozol. Ne legyen mindegy, hogy mit eszünk meg, és ne legyen mindegy, hogy mit etetünk meg másokkal. Múltkor kezembe adnak egy könyvet, otthon voltam, éppen szünet volt az iskolában, hazamegyünk, kezembe adnak egy könyvet, nem mondom, mert itt mindenki ismeri, hogy kiírta, beleolvasok, azt hittem, kiértem a kezembe. Azt hittem, kiejtem a kezemet. Arról volt szó benne, hogy na, nem mondom, mert akkor ráismerni. Kiadta, a Szent István társulat kiadta, rögtön megnéztem, kiadta ki. A Szent István. Na, jó, hát akkor érthető. Szóval, nem, vigyázzunk. Nem. Igaz tanítás. Benne van a vége. Egyet akar a sátán, hát itt most nem akarok erről beszélni, mert az én időm lejárt, de ugye tele van a Timóteusi levél, vigyázz, mert vénasszonyos mesék, mítoszok. Oda ne figyelj, vigyázz, őrizd. Testvérek, úgy őrizték az apostolok, őrizték az apostolok az igaz tanítást. Mint annak idején, mit tudom én, az emberek a tüzet, hogy ki ne aludjon, mert akkor nem tudnak új tüzet csinálni. Úgy őrizték az apostolok. Az apostoli tanítás. Ó, szövetség meg, hogy Krisztus hogy magyarázta, mit mondott nekünk. Ezeket összejöttek, és ezen nevelkedtek fel. Ezt nekünk úgy kell őrizni, mint egy kincset. Az igaz, nekünk úgy kell őrizni. Úgy kell tartani. Mert jön utánunk is azért következő nemzedékek generációt. Hát ezt kellene átadni majd. A hit és igaz tanítás igével táplálkozol. Táplálkozol-e? Ha nem, most még kezdj hozzá. Lehet, hogy sokan az éhhalál szélén vannak, de ne adják fel, hanem kezdjenek hozzá, és táplálkozzunk ezekkel az igékkel. Mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Isten szájából származik. Amen.
Kedves testvérek, én is egy igét olvasok. Pálnak Timóteushoz írott második leveléből, a második rész 15. versét. Igyekezz kipróbált munkásként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent, és helyesen hasogatja az igazság beszédét. Kedves testvérek, ahogyan a geometria tanítja, két pont között a legrövidebb út az egyenes. Fiatalként nagyon sokat kirándultam, és gyakran előfordult, hogy nem kanyarogtam szépen a szerpentin nyomán, hanem levágva rövidítettem az utat, vagy torony iránt úgy keresztül csörtettem bokrokon, meredek domboldalakon, hogy minél hamarabb célhoz érje. A helyesen hasogatja az igazság beszédét is valami hasonló jelent. Timóteus akkor tölti be a küldetését, ha helyesen hasogatja az igazság beszédét, akkor kipróbált munkása Krisztusnak, ha helyesen hasogatja az igazság beszédét. Ez Timóteusnak a legfontosabb szolgálata. Isten igéjének a helyes célba juttatása, az egyenes beszéd, így is mondhatnánk, hogy az egyenes beszéd. Ezzel fejezzük most be az ifjú Timóteus portréját. A Timóteushoz írott második levél teljes második fejezete tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan tanítja az apostol szeretett tanítványát, hogy melyek legyenek szolgálatának a legfontosabb vonásai. És ebben a fejezetben négyféle hivatást, négyféle viselkedést említ fel. Timóteus legyen először is az élet dolgaiba nem avatkozó harcos, úgy ahogyan ezt Laci bácsi az előbb már fel is olvasta, de azért hadd olvassam én is még egyszer. Tehát ezek mind a második részben találhatóak. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Jézus Krisztus jó vitéze, egy harcos sem elegyedik vele az élet dolgaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki őt harcosává fogadta. Aztán a másik a szabályszerűen küzdő versenyzőnek a képe, ez az ötödik vers, ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. Aztán a megelégedett hálás földművesnek a képe, aki először részesülhetett a termésből, a fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie, és végül itt a kipróbált munkás. Igyekezz kipróbált munkásként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyen, és helyesen hasogatja az igazság beszédét. Hát akkor most ebből a négy foglalkozásból, így mondjam, lássuk ezt az utóbbit. Így mondja Pál, hogy igyekezz kipróbált munkásként megállni Isten előtt. Tehát, talán amit a legfontosabb mondanunk róla, hogy ő munkás. Nem egy dologtalan, nem egy henyélő naplopó, hanem tevékeny szolgáló, aki végzi a munkáját, amit Isten rábízott. Másodszor kipróbált munkás, tehát nem pályakezdő, aki még azt sem tudja, hogy hol kell megfogni a munka végét. Annak idején, amikor befejeztem a műszaki egyetemet friss diplomával, első nap elmentem a munkahelyemre, ahová fölvettek, és megkaptam az első feladatomat. Nem az, hogy nem tudtam megcsinálni, azt sem tudtam, hogy hogyan kell hozzáfogni. És az főnököm segített, és aztán lassanként belejöttem, és kipróbált munkást lettem. Végül Isten előtt kipróbált munkások legyünk. Ne embereknek akarjon tetszeni Timóteus, hanem az Úrnak. De azért ebben van egy kicsit olyan árnyalata is az igének, hogy majd az ítéletben is kipróbált munkásként megállhassunk Isten szent színe előtt. Ugyanis, hogyha Timóteus kipróbált munkás, akkor nem fog megszégyenülni, nem szégyenül meg. A környező versekben éppen hamis munkásokról beszél az ige, akik pontosan meg fognak szégyenülni. Ezekre emlékeztesd, és kérve kérjed őket Isten színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul a hallgatók romlására. Akkor itt következik ez a bizonyos vers, amit kiemeltünk, hogy igyekezz kipróbált munkásként megállni, és azután folytatódik tovább, a szentségtelen üres fecsegést pedig kerüld, mert azok többnyire istentelenségre vezetnek, és beszédük, mint a rákos fekély terjed, közülük való Hymenaios és Filétosz, akik az igazságtól eltévejedtek, amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldújják némelyek hitét. Tehát a 15. vers környékén éppen hamis munkásokról van szó, olyan munkásokról, akik meg fognak szégyenülni. Munkájuknak mind a tartalma, mind pedig a módszere egyaránt káros. A tartalma egy dolgot említ itt Pál apostol, hogy a feltámadásról úgy tanítanak, amivel nem előre vitték a gyülekezetet, hanem éppen, hogy kárt okoztak, feldúlták egyesek hitét. Nem csak a tartalma volt rossz az ő úgymond szolgálatuknak, hanem a módszerest is, hiszen szentségtelen, üres fecsegésről beszél az apostol, istentelenségről, vagy ahogyan korábban mondja, hogy haszontalan vitatkozás. Azt is mondhatnám, hogy Hymenaios és Filétosz jelentik ebben az ige szakaszban az elrettentő példát, de Timóteus ne ilyen, és ne is legyen ilyen. Ha Hymenaios és Filétosz olyan hamis munkások, akik meg fognak szégyenülni, hát Timóteus ne ilyen legyen, hanem legyen kipróbált munkás, aki nem fog megszégyenülni. És mikor nem szégyenül meg, mikor kipróbált munkás, ha helyesen hasogatja az igazság beszédét. Hogyha a testvérek figyelnek, akkor itt is szó van tartalomról és formáról egyaránt. Tartalomról, hiszen az igazság beszédét kell. És módszerről helyesen hasogatni. Lássuk ezért most mind a kettőt. Az első az igazság beszéde, amiről szó van. Itt nem jogi igazságról, nem megigazulásról, nem is igazságosságról van szó. Az eredeti görög szó az aletheia, a valóság. A görög mitológiában a Léthé folyó az alvilág 5 folyójának az egyike volt. Ez a feledés folyója. Az elhunytak, amikor a görög mítoszok szerint megérkeztek az alvilágba, akkor ennek a vizéből inniük kellett, és akkor minden emlék, minden földi tudás megsemmisült a számukra. És ennek a névnek, a Léthé folyójának a nevéből egy ilyen fosztóképzős alak, tulajdonképpen a valóság szó, az aletheia. Azt üzeni ez nekünk, hogy úgy viszonylik a földi lét az Isten országának a valóságához, mint ahogyan a görögök képzelték az alvilág borzalmait, e földi élethez viszonyítva. Az igazság beszéde az, amit nekünk hirdetnünk kell, az Isten országából való kiüzetésről, és az oda történő visszatérés egyetlen lehetőségéről Jézus Krisztusról szól. Maga az Úr Jézus mondja azt saját magáról, hogy ő az út, az igazság, itt is az aletheia szó, a valóság szerepel, és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is ő által. Az igazság beszéde, vagy az igazság igéje, maga az Úr, maga Jézus Krisztus. Őt kell hirdetni a Timóteusnak. Tehát amikor Timóteus, mint kipróbált munkás, helyesen hasogatja az igazság beszédét, akkor itt arról van szó, hogy nem valamilyen jogi igazságot kell hirdetnie, nem valamilyen tudományos igazságot kell hirdetnie, az igazság beszédét, magát, Jézus Krisztust kell hirdetnie. nem csak Timóteusnak, hanem minden hívőnek. Hiszen a Jézusról való bizonyságtétel nem csak lelkészeknek a feladata, hanem mindannyiunknak a feladata. Akik élő hitre jutott emberek vagyunk, akiken az Úr megkönyörült, akiket megszabadított, azok nem tehetik, hogy amit láttak és hallottak, amire tanították őket, hogy ne mondják tovább, hogy ne hirdessék. És ugyanakkor a Jézust a valósághoz híven kell hirdetni. Az ő születését, szolgálatát, kereszthalálát, feltámadását, mennybe menetelét, visszajövetelét és az üdvösség útját. És mindez úgy, ahogyan a Bibliában, az igazság beszédében az előttünk áll. Legyen egyszerre igaz az, amit Pál mond, mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. Legyen igaz egyszerre ez, és legyen igaz az is, amit a zsidókhoz írott levélben olvasunk. Ezért elhagyva a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük el újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, és az Istenbe vetett hitnek, a mosakodásokról, a kézrátevésekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. Ha Isten megengedi, ezt meg is tesszük. A zsidókhoz írott levél is beszél tejnekitaláról, beszél keményeledelről. Szükségünk van ezt is, azt is hirdetni. Attól függően, hogy kinek hirdetjük. Az igazság beszédét kell hirdetni. Az igazság beszéde olyan gazdag, mint maga az Úr Jézus Krisztus, aki elhozta azt a számunkra. Így mondtam, hogy akkor nem szégyenül meg Timóteus, hogyha helyesen hasogatja az igazság beszédét. Szó volt a tartalomról, az igazság beszédéről, de most lássuk a módszert is, a helyes hasogatást. Hiszen ezt, amiről idáig szó volt, ezt kell Timóteusnak helyesen hasogatnia. A helyes hasogatás az eredeti görögben azt jelenti, hogy egyenes irányban vágni. Az ókori szerzőknél fordul elő ez a kifejezés, például amikor egyenes úton átvágni egy vidéken, mint ahogyan az én kirándulásaimat mondtam. Vagy nekivágni kerülő utak nélkül. Ha helyesen hasogatni, gondolhatnánk azt is, hogy ez azt jelenti, hogy helyesen magyarázni az igét. Az újfordítású Biblia így is értelmezi, aki nem val szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság beszédét. De azért itt nem csak erről van szó. Helyesen fejtegetni az igazság beszédét, ez valami olyasmi, amit annak idején tanultunk a teológián, hogy a helyes igehirdetés az, hogy legyen az igehirdetés Krisztus központú, legyen igeszerű, legyen gyülekezetszerű, legyen időszerű, vagyis, hogy minden igehirdetés alapvetően Jézus Krisztusról szóljon, hiszen az egész Ó és Új Szövetség róla beszél. Hogy legyen igeszerű, tehát az ige ne egy mottó legyen csupán, aminek a mottójára mi arról beszélünk, ami nekünk éppen csak tetszik, hogy van valami mondani valónk, és akkor ahhoz valonnan leakasztunk egy igét, de nem az ige van a középpontban, hanem az a mondani valami, mi szeretnénk mondani. Ne ilyen legyen az igehirdetés, ne a mi nagy gondolataink kifejtéséhez használjuk fel eszközként az igét, hanem mi legyünk az igének az eszközei. De legyen gyülekezetszerű is, hiszen egy falusi gyülekezetben azért mégse a kvantummechanikával példálózzunk, ugyanakkor egy városi gyülekezetben pedig ne a földművelés apró csinyával, bínyával, amihez a budapesti emberek abszolút nem értenek. legyünk érzékenyek arra, hogy Isten a mi gyülekezetünkben éppen mit akar üzenni, azt hogyan akarja átadni, legyen gyülekezetszerű az igehirdetés. És végül legyen időszerű is, ne középkori szentekről meséljünk történeteket, hanem hogy Isten most és itt mit akar magáról, rólunk, a gyülekezetről elmondani. Aztán gondolhatnánk azt is, hogy a helyesen hasogatni az, különben mindaz, amit elmondtam, ez valóban így igaz. Tehát valóban így kell prédikálni, és így kell bizonyságot tenni is Isten kegyelméről. De nem csak ennyit jelent. Az, hogy helyesen hasogatni az Isten igéjét, az igazság beszédét, az jelenti azt is, hogy nem olyan kerülő utakon, mint amire a mi Urunk utal, amikor a jó pásztorról szóló beszédében beszél olyanokról is, akik hátulról hágnak be. Mert vannak olyan módszerek is, amelyek lehet, hogy az igazság beszédét akarják közel hozni, de valahogy így. Valahogy úgy eladni, hogy az fogyasztható legyen, jól legyen becsomagolva, tetszetős legyen, esetleg különböző pszichológiai technikákkal megríkatni az embereket, felgerjeszteni bennük, úgymond a megtérést. Igen, ez is fontos, hogy a helyes hasogatásban ne alkalmazzunk ilyen módszereket. Egyenesen, egyenes beszéd legyen a mi beszédünk. Én úgy gondolom, hogy a helyes hasogatás még csak nem is teljesen ezt jelenti, ezt is jelenti. De van még egy olyan fontos gondolat, amit semmiféleképpen nem hagyhatunk ki. Ehhez nyúljunk vissza az kifejezés eredeti jelentéséhez, hogy egyenes úton átvágni egy vidéken, vagy utat vágni egyenesen. És ez azt jelenti, hogy az igazság beszédét a legjobb módon, a legegyenesebb úton eljutatni azokhoz, akikhez szól. Mert át kell adni az igazság beszédét. Maga Isten adja át, mi ebben eszközök vagyunk, de legyünk jó eszközök Isten kezében. Jól adjuk át azt, egyenesen célba juttassuk azt, amit Isten ránk bízott. A legegyenesebb úton kell eljutatni azokhoz, akikhez szól. Van egy elmés, de nagyon igaz mondás, hogy két ember között legrövidebb út a szeretet. Itt térünk vissza a geometriához, csak nem pontokról és egyenesről van szó, hanem két emberről és a szeretetről. Helyesen hasogatni az igazság beszédét, ez a hagyományos fordítás, de talán közelebb járnánk az igazsághoz, ha így fordítanánk, egyenes utat vágni az igazság beszédének. Vagy egészen szabadon értelmezve mondhatnánk azt is, hogy az igazságot követően szeretetben mindenestől növekedjünk fel abban, aki a fej a Krisztusban. Így nem szégyenült meg Timóteus, és így nem fogunk mi sem megszégyenülni Isten előtti szolgálatunkban, hogyha mind a tartalom, mind a módszer helyes. A tartalom az igazságbeszéde, és a módszer a helyes hasogatás, vagyis, hogy szívtől szívig juttassuk el az Isten beszédét, az igazságot követően szeretetben. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, magasztalunk téged, hogy a te eljöveteled, a szeretet, az isteni szeretet, az agapé szeretet legcsodálatosabb megnyilvánulása. hiszen amit te közvetítettél számunkra mennyei atyádból, azt úgy mutattad meg, hogy szerettél bennünket, mint halálig. Köszönjük, Urunk, hogy minden a te igazságodról és a te szeretetedről beszél, amit elénk éltél, és amit elénk adtál szavakban. És köszönjük, Urunk, hogy így munkálkodsz szolgáidban is, ahogyan munkálkodtál Timóteusban, és ahogyan munkálkodhatsz a mi szívünkben is. Könyörülj rajtunk, hogy minden nyomorúságunk, minden bűnünk ellenére is egyszer majd, mint kipróbált emberek, kipróbált munkások állhassunk meg előtted. Majd ott az ítéletben, de addig is használj fel bennünket, hogy kipróbált munkásként a hivatásunkat betölthessük, hogy tudjuk úgy hirdetni a te akaratodat, ahogyan kedves az neked. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a te hívő népedet, szerte Budapesten, szerte az egész országban és a világon, add, hogy együtt keressük, kutassuk, és ha megértettük, akkor teljesítsük a te akaratodat irántad való hálából, mert olyan csodálatos munkát végeztél. Kérünk, Urunk, hadd tudjuk követni az igazságot szeretetben, hadd tudjuk helyesen hasogatni az igazság beszédét. Töltsük be szolgálatunkat a te lelked által. Amen.